Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottuk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a Bécs alatt 1683. szeptemberében elszenvedett török vereség nagy lendületet adott a Keresztény Liga csapatainak az elfoglalt területek visszafoglalására. A törökök sorozatos vereségei és a menekülése a Balkán felé sok várat védelem nélkül hagyott, ugyanakkor a visszamaradt őrség szabad elvonulás ellenében feladja a várakat. Az 1684. évi hadjárad a császáriak sikereivel kezdődött. Július közepén Budavár alá érkezett az ostromló sereg, és az elhúzódó ostrom novemberig tartott nagy veszteségekkel és siker nélkül. Témánk: Budavár ostroma 1684 és 1686-ban. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urat.
Keresztes úr, szokásunk szerint most is tartsunk egy emlékeztetőt, melyben foglaljuk össze a legutóbbi beszélgetésünk tartalmát.
Legutóbb arról tárgyaltunk, hogy 1684 tavaszán előkerültek Monte Cuccoli tervei, amelyeket jó 20 évvel ezelőtt korábban dolgozott ki a dunamenti törökök elleni háborúkhoz. A bécsi hadi tanács az 4-6 testet jelölt ki. A fősereg az lotharingiai Károly vezetésével körülbelül 40 ezer embert számlával Buda irányába vonult, majd a bal szárnyat a felső Magyarországon körülbelül 7 ezer fő Hans Schulz altábornagy vezetésével Tököl Imre ellen irányították, a jobb szárny pedig a Dráva mentén Eszék fele indult körülbelül 10 ezer emberrel, hogy Leszli tábornagy vezetésével, hogy megakadályozzák a törököknek a Balkán felől felvonuló segítségét. A negyedik hadtest körülbelül 10.500 katonával az Ausztria védelmét szolgálta, ezek a haderők már Nyugat-Magyarországon helyezkedtek el, és a fővezér az Lotharingiai Károly volt, ő indult Buda ellen. Hogy is állunk Buda várával? Buda várát többször is ostromolták, most már a török korról beszélünk csak, és ebben az értelemben az első komolyabb ostroma a várnak, majd a török időkben következik be, de hát a törökök tulajdonképpen 1541-ben tették rá a kezüket Buda várára, ugye 1526-os mohácsi győzelem után ők meglátogatták Buda várát, majd 1529-ben is néhány napos ottlét után ki is vonultak. Tehát a port a katonai és politikai megfontolásból nem akarta elrémíteni az akkori lakosságot, és ezért mind a két alkalommal hódoltatott területekről kivonult, és nem utolsó sorban azért is, mert Budavára a Balkántól több száz kilométerre van, és ezért nagyon nehezen tudták volna a védelmet katonailag és az utánpótlást is biztosítani. 1541-ben úgy tűnt, hogy a szultán azért jött Magyarországra, hogy igazságot szolgáltasson. Tudjuk azt, hogy ebben a periódusban Habsburg Ferdinánd király csapatai ostromolták Budavárát, el akarták venni Szapolyai János királytól, és itt tulajdonképpen az örökösök Izabella királyné és Fráter György védelmezték János Zsigmond, tehát a második János nevében védelmezték Budavárát. Szolimán szultán ugye megérkezett Budára, és a katonái szépen bevonultak, becsellengtek a várba. Az egri csillagokból mindenki ismeri, hogy hát itt egy adott pillanatban a török katonaság lezárt mindent, és így tulajdonába vette a várat. Ebben a periódusban a szultán János Zsigmondnak tehát az örökösnek ajándékozta, visszaadta a várat, mert felmentette a Ferdinánd, a rivális első Ferdinánd király ostroma alól. Ezt a elfoglalást következtében már több ostrom is következett, például 1542-ben már megint megostromolták a várat, aztán 1543-ban még egyszer meglátogatta Szolimán szultán a várat, úgyhogy itt egymás után következtek ezek a támadások, de aztán 1543-tól a törökök egy egész sor várat elfoglaltak Buda körül, és ennek következtében aztán már a Buda várának az ostromai gyérebbek lettek, tehát ebben az 1543-as 44-es évben a török elfoglalta Pécset, Esztergomot, Székesfehérvárt, Nógrádot, 60-t, és ezzel egy ilyen védőgyűrűt alakított ki Buda vára körül, amelyet aztán vilajet székhelye is nevezett ki. 1568-as dinápolyi béke sokáig véget vetett a nyílt háborúnak, és Budát aztán a császáriak még ostromolták 1598-ban, 1602-ben, 1603-ban sikertelenül Budavárát nem tudták elfoglalni. Hogy alakultak a várostromok a 17. században? A haditechnika és a fegyverzet fejlődésével a várostromok egészen mások voltak, mint a 15-16. Században, vagy például Eger ostroma, amit ugye nagyon szépen leírt Gárdonyi Géza, az Egri csillagokban 1552-es ostromról van szó. A 17. században a gyors és véres rohamok helyett hosszadalmas tüzérségi előkészítések voltak, a bátor összecsapások helyett pedig árokásással foglalkozott a katonaság egy jó része, tehát egy nagyon összehangolt és fegyelmezett támadásokról lett szó a 17. században. Látványos, magas építésű, tornyos és oromzatos falu, meg fából ácsolt védő folyosókkal erősített várak építészete az megváltozott, mert az ágyuk azok könnyen halomra tudták dönteni ezeket a tornyokat, részt üthettek a falakon, tehát ezen keresztül tudtak majd behatolni az ostromlók, így a vékony falakat aztán a védők nem tudták kihasználni arra sem, hogy a saját ágyúikat elhelyezzék, tehát a haditechnika megváltozásával a várépítés csökkentette a falak magasságát, növelte ezeknek a vastagságát, a tornyokat pedig átváltották az ilyen nagy átmérői bástyák, amire aztán az ágyukat is el tudták helyezni. Ezek a bástyák már kiugrottak a falsíkjából, hogy a rájuk helyezett ágyukkal majd oldalazva tudják védni a falakat ostromló támadókkal szemben. A tüzérség számára egy rövid időszak volt, mert ezek az ágyuk fejlődésével és a golyóknak is a megváltoztatásával, mert fémgolyókat kezdtek használni, tehát nagyon komoly építkezéseket kellett végezni. Ezek a kiugró bástyák aztán egyenes faluak lettek, és előbb az óolasz, majd az új olasz bástya rendszert használták. Úgy a védekezés, mint a támadás szempontjából döntő fontosságú lett a tüzérségi előkészítés, ami a falaknak a törésére vonatkozott, és ezeken a tört réseken keresztül aztán indultak el a rohamozó csapatok és az ostromlók. A váraknak az árkait is megnövelték, és az árkok mellett szükség volt itten ezzel húzott más árkokra is, amik ugyancsak a védekezést is, meg a támadást is elősegítették. Tehát itt mondható azt, hogy például a támadás esetében a gyalogság éjszakákon keresztül hosszú árokrendszert ásott, aminek az volt a feladata, hogy minél közelebb kerüljenek a falakhoz, és ugyanakkor ezekkel az árokrendszerrel megakadályozták azt is, hogy a kirohanó vagy visszatámadó védőket is tudják távol tartani az ostromló ágyuktól. Azt is el kell mondanom, hogy azért az ágyuknak a kezelése is bonyolult volt. Egy nagyobb ágyú működéséhez legalább 10-12 emberre volt szükség, és így is csak körülbelül 30-35 lövést tudtak leadni napjában, tehát elég nehéz volt ezeknek a használata, de azon kívül a lőpornak is az elkészítése az nehézségekbe ütközött. Tehát, mint mondtam, a tüzérségi előkészítés az ugye a gyalogság számára a rohamokat jelentette ezeken a réseken keresztül, amit az ágyukkal ütöttek, és rendkívül hatásos eszköznek számított egy másik dolog, amit korábban is használtak, az aknáknak az ásásáról van szó. Ez azt jelentette, hogy a várfalak alá beástak, és akkor itt ez az akna kamrát, azt megtöltötték lőporral, ezt majd lefolytották, tehát elzárták és felgyújtották, és amelyik pillanatban ugye ez akna kamra robbant, akkor ledöntötte a falakat, és ennek az ellenállók, tehát a védők, azok ellenaknákat ástak, amikor próbálták berobbantani ezeket a támadók által készített aknákat. Eljutottunk egy olyan időszakhoz, amikor ez a vár ostrom erősen szervezett, és a tüzérség és a katonaság rohamait össze kellett hangolni. Na most a múlt alkalommal beszéltünk Visconti hadmérnökről is, aki Erdélyben tevékenykedett, Giovanni Morando Visconti. Ő Fernando Luigi Marsilinak volt az egyik segéde, és ő már részt vett különböző magyarországi hadműveletekben, ahol Marsigli szervezte az erődítéseket, majd Budaostrománál erről is beszélünk. Azért is fontos Viscontinak a tevékenysége, mert 1699-ben arezredesnek nevezték ki, és ekkor az kinevezése után felméréseket végzett az erdélyi erődítésekről. Felmérte például Fogaras, Brassol, Szamosújvár, Székelyudvarhely, Beszterce térképeit és ezeken lévő erődítéseket, azon kívül pedig Nagyszeben megerősítésére is készített, meg Megyes várának a megerősítésére is készített tervrajzokat és munkálatokat. Állandóan Erdély területén tevékenykedett. Elkészítette a Erdély térképét, ahogy nevezték 1699-ben, Transzilvánia és a vele határos tartományok térképét, és ezen a területen leírja Visconti azokat az erődítményeket, városokat, mint mondtam, Besztercét, Megyest, Szamosújvárt, Segesvárt, Dévárt, Görgény, Szent Imrét, Brassó, Székelyudvarhelyet, Fogarasot, Kolozsvárt, Nagyszebent, és ez azért is fontos ez a térkép, mert amit itt elkészített, mert ezenek a névanyaga az magyarul van, és nagyon sok helység van, ami a Visconti térképén magyarul szerepel, tehát látható, hogy abban az időszakban magyar lakossága volt, és a mai körülmények között ott már a lakosság eltűnt és kicserélődött.
Köszönjük az emlékeztetőt és a kiegészítéseket. Folytatásképpen beszéljünk arról, hogy miként zajlott az ostrom 1684-ben.
Az ostrom, mint előbbiekben is mondtam, ez egy nagyon összehangolt művelet kellett legyen, és azért is fontos ez a, mert az első ostrom, ami megtörtént 1684-ben, az még sikertelenül végződött, de utána ugye 1686-ban már létrejött egy nagyon fontos egyesség, Lengyelország és Oroszország egy török ellenes szövetséget kötött, Nagy Péter cár csatlakozott a Szentligához, és ehhez a Szentligához még csatlakozott Bajorország, Szászország és a Brandenburgi Hercegség is, és mindenki katonákat ajánlott fel a törökök ellen. Ezek a Bajor, Szász és Brandenburgi katonaság annak következtében csatlakozott, hogy őket állandóan fenyegette a 14. Lajos Franciaországa, és akkor ők is menedéket kerestek, és így a Szentligához csatlakoztak. Az ostrom tulajdonképpen az első ostrom, ami 1684-ben történt. Nagyon sok történelmi műben jelenik meg, és éppen ezért én is történelmi műveket használtam, és az ostromnak a leírását Varga János a Fogyó Félhord Árnyékában című könyvéből, meg ifjú Barta János Budavár Visszavétele című könyvéből fogom ismertetni, ugyanis az a helyzet, hogy itt nagyon részletesen leírták ezeket az ostromokat. Kezdjük Budavár ostromával, ami 1684-ben történt, és hogy is zajlott le az ostrom, mint mondtam, ennek a két fontos könyvnek a leírása szerint. Na most Budavárát tehát a török korban még soha nem sikerült fegyverre bevenni, amikor 1684-ben az udvar egy újabb ostromra szánta el magát. A döntés meghozatalában nagy szerepet játszott az előző évi fényes diadal, amely a császáriak kezébe adta a kezdeményezést, tehát itt Bécs felmentéséről volt szó. Szövetségesek ugye 1683. októberében Párkánynál is hatalmas győzelmet arattak, és ennek a győzelemnek következtében aztán vissza is vették Esztergom várát is. 1684. márciusában Lipót császár, Szobjecki János lengyel királlyal, valamint a Velencével megalakított török ellenség szövetség, a Szent Liga elhatározta, hogy akkor hadjáratot indított, tanak, és a császári had élére előző évi diadal két főrészeset állította, fővezéré Lotharingiai Károlyt, Bécs felmentőjét nevezték ki, és helyettesé pedig Ernst Rüdiger Starhemberget, a császárváros akkori parancsnokát tették. A két vezér mellett a bajor Bádeni Lajos is szerepelt, tehát megint egy koalíció indult az ostromra. Na most az ostrom hírére a parancsnokságot Budavárára sok katonaságot indítottak, és kinevezték az új nagyvezér, Kara Ibrahim volt, és tudjuk, hogy Kara Mustafát ugye megfojtották, tehát az új nagyvezér, Kara Ibrahim nem kívánt részt venni a hadjáratban, és ezért a felmentő sereget Bekri Mustafa aleppói pasára bízta. 1684 évi hadjáratot a császáriak sikerre kezdték, ők itt elfoglalták Visegrádot, majd Vácot, és a váci mezőn le is győzték Kara Mohamedet, győzelemmel kezdődött a hadjárat. Károly hercegnek sikerült visszaszorítani Bekri Mustafa seregét is, és így elindulhatott Budának az ostroma. Az ostromom seregnek körülbelül egy ötödét magyar hadok tették ki. Az ostrom hogy is folyt? Az ostrom elindult, és számottevő sikerrel indult, és pedig legelőször is júliusban elfoglalták a vízi várost, ami a német gyalogosok és a magyar hajduknak volt a sikere. A Kakas kapon keresztül vonultak be, és benyomultak ebbe az elővárosba. Nagy riadalmat okoztak a törököknek, akik menekülésre fogták, de Kara Mohamed pasa bebizonyította, hogy a saját embereit sem kímélít, bezáratta a bécsi kaput, és a menekülőknek ugye nem volt lehetősége visszajutni a várba, és így a vízi városban kívülreket, törököket, a támadó csapatok azt mind leülték. Alig három nap múlva, július 22-én Károly herceg Érdnél megverte a felmentésre indult sereget, és megverte Mustafa pasa seregét. Komoly sikerekkel indult ez a támadás, a felmentés. Tehát fel kellett készülni a rendszeres várostromra, hosszas tüzérségi előkészítéssel indultak a falaknak a törése, és ostromárkokat kezdtek ásni, és egy nagyon türelmes munkára lett volna szükség. Hiába lőttek ki a tüzérség körülbelül 2000 golyót is, hiába törték a réseket a falakon, vagy robbantották fel ezeket az aknákat, amiről beszéltem. A várbeliek megfeszített munkával éjjel mindig betömték a tört réseket, és meghiúsították az ostromlóknak ezeket az igyekezetét, tehát a gyalogság a török kirohanásai miatt nagyon nehezen haladt ezekkel az árkokásásokkal, és a támadók az ostrom alá vett várfalak hosszát is meg akarták növelni. Starhemberg a vár vízellátását akarta megakadályozni, és elfoglalta azt a támadást, indított azok ellen, a falak ellen is, ahol a Dunával összekötő járatok voltak. Széles hadműveletek folytak, de mivel nem volt ez tüzérségi munka, és rosszul irányították az ágyukat, és nem vették célba tulajdonképpen azokat a falrészeket, amelyeket könnyebben lehetett volna ledönteni, vagy a futóárkokat, azokat túl sekére ásták, és így a gyalogság nem tudott biztonságban működni, vagy ahogy mondtam már, a kitörő védők, a törökök sokszor legyilkolták az árokásokat, és a föld alatti aknáknak is egy része nem sikerült, tehát a törökök berobbantották, még mielőtt tudtak volna a támadók munkát befejezni, tehát egy ilyen állóharc alakult ki, de ugyanakkor a Dunán keresztül a várbelieknek folytonosan jött az élelmiszer és újabb felszerelés, hadi felszerelés, ennek következtében ők nagyon keményen állták a sarat. A budai pasa az jutalmat ígért minden katonájának, az ostromlók fejeire vérdíjat tűzött ki, és ezért nagyon véres küzdelemek alakultak ki. A törökök részéről a vezérek személyesen irányították a védelmet, az ostromlók állandó ágyúzása természetesen őket sem kíméltett, Kara Mohamed pasa előbb könnyebben sérült meg, majd augusztus 10-én halálos sebet kapott, így a várnak a parancsnoksága Sejtán Ibrahimnak a tulajdonába került, és ő vezette aztán a védőket. A támadók ugyan nem veszítettek főtiszteket, viszonylag mégis súlyosabb véráldozatot hoztak, mint a védők. Fogyott a gyalogság, a lovasságnak már a takarmány hiányában a lovai is kezdtek elhulni, és Lotharingiai Károly jelentette Bécsbe, hogy a serege, az elesettek, sebesültek, súlyos betegek száma annyira megnőtt, hogy már körülbelül 21 ezer főre olvadt le az épkézláb katonaság. Hozzáfűzte, hogy ha nem kap sürgősen segítséget, az eddigi eredményeket sem tudják tartani, és a fővezér abban reménykedett, hogy a védők sem állnak sokkal jobban, és ezért augusztus 20-án megadásra szólította fel a budavári védő törököket, amire Sejtán Imrahim nagyon gúnyosan válaszolt, azt írta, hogy a várat nem adjuk fel, s ha pedig a herceg bírni akarja, akkor jobban igyekezzék. Tehát látható, hogy milyen magabiztosan a törökök bíztak abban, hogy jön majd a felmentő sereg. Felmentő sereg meg is érkezett Bekri Mustafa vezetésével szeptember közepén, és Buda fele nyomult, körülbelül 20 ezer harcossal rendelkezett ez a sereg, és szeptember 22-i támadás a Naphegyen tönkretette az ostrom műveket, és így a támadók két hónapi munkája ment tönkre. Aztán a második török támadás 25-én újabb károkat okozott a császáriaknak, és ezen felül a várba is be tudtak juttatni friss haderőt, tehát a török felmentő sereg nagyon eredményesen végezte a munkát, azon kívül pedig a Dunán keresztül újabb élelmiszer szállítások is jutottak Buda várába, a török sereg részéről egy szervezett munka folyt. Október 4-én Miksa Emmanuel még egy rohammal megpróbálkozott, hát hogyha sikerül az áttört réseken keresztül Budát elfoglalni, de ez sem ment, és a felmentő sereg is ott volt, és állandóan támadta az ostromlókat, az ostromlók így két tűz közé szorultak, és mivel a törökök elvágták az ostromlóknak az utánpótlási vonalaikat is, így végül is rendkívül rossz hangulatot okozott az ostromlóknak a körében, és egy ilyen demoralizált, lehangolt sereg még egy hónapig átszat ostromot végzett, ugyanis a császár kiadta a parancsot, hogy nem vonulhatnak el, mert attól félt, hogyha elvonulnak az ostrom, hamar fejeződik be, akkor elveszíti azokat a külföldi segélyeket, amit a pápától meg máshonnan kapott. Bádeni Hermann haditanács elnöke is megérkezett Budára, hogy bátorítsa a hadvezéreket, de mivel a seregnek a létszáma egyre apadt, és mivel két tűz közé voltak szorulva, a másik probléma az is volt, hogy nem kapták meg a katonák a zsoldjaikat, tehát végül is nagyon lehangolt állapotban volt ez az ostromló sereg. Az utolsó mozzanat, ami történt, az az, hogy a várbeliek október 31-én egy nagy kirohanást végeztek, és ez a kirohanást döntötte el az ostromnak a sorsát. Nagyon sokan a császáriak közül elestek, és a törökök pedig az ostrom műveket, azokat teljesen tönkretették, tehát a további próbálkozásoknak már nem maradt semmi reménye. Így november 1-én megkezdődött a dicstelen visszavonulás. Az ostromló sereg csak nem 23 ezer főnyi veszteséget szenvedett, miközben vonultak el, a közben is nagy veszteségeket szenvedtek, mert időről időre el kellett hagyniuk a betegeket, a sebesült katonákat, tehát egy nagyon csúfos vereség körvonalazódott. A törökök azt tartották, hogy hát az ostrom ideje alatt a proféta háromszor is megjelent a védők biztatására, és a birodalom szerte sikertelen ostromnak a hírére a török birodalomban aztán nagy ünnepségeket rendeztek, a harc hőseit a szultán megjutalmazta, a vezetőket kegyelmének kaftányával borította be, és a sejtán, aki Ibrahimot, aki végül is vezette a Buda védését, azt neki a neve, a sejtán, az sátánt jelent, azt pedig a szultán átváltoztatta, és ő megkapta itt akkor az angyal, tehát a meleg nevet adományozta neki. Buda első ostroma csúfosan végződött 1684-ben, itt az is közrejátszott, hogy hát a várnak az elhelyezkedése az nagyon kedvező, és az ostromok esetén annak következtében, hogy egy kiemelkedő fennsíkra épült, ezért jobban védhető. És a helyzet az, hogy keleti oldalon a Duna is védte a várat, és ennek következtében innen erről a részről sokkal nehezebb volt ostromolni, de már itt ebben az időszakban, már a 17. században voltak olyan erős ágyuk, amikkel lehetett távolabbról is lőni a várfalakat, tehát ez a természetnek ez egy ilyen adottsága volt, ami segítette például az ostromlókat. A törökök az 1684-es ostrom rongálásait nagy sietséggel igyekeztek helyreállítani, és a veszélyeztetett szakaszokat, felrobbantott vagy ledöltött falszakaszokat újraépítették, és Sztambulból idehozták Sziavusz Agát, aki egy mérnök volt, aki a várerődítésekkel foglalkozott, és a Várhegy oldalában, meg a Karakas tornyon kívül hamar magas bástyák helyett erős falszakaszt építettek, és bővítették a falakat, és a Duna felőli részeken is biztosították azokat a vízfelhordásra készült bástyákat. Itt megépült az arany és az ezüst bástya, és végül is, mikor befejezték az erődítéseket, akkor a várfalakat hófehérre meszelték, és így várták a következő várostromot.
Keresztes úr, ha már Budavárostromáról beszélünk, mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy mi történik 1686 nyarán.
A császári hadvezetés 1686 nyarán több mint 89 ezer embert vont össze, és a fősereg körülbelül 62 ezer katonából állt, melyhez csatlakoztak az erdélyi seregek is, 14 ezer katona, és Karafaltábor nagy 6 ezer embere, a drávai hadsereg körülbelül 6 ezer katonája, tehát összesen 250 ágyút vontak össze, 10 ezer mázsa lőport, rengeteg ágyugójót, többi százezret megjegyzem, és az osztromos sereg július 18-án ért Budavár alá. 1684-es sikertelen ostrom után feltétlenül vissza akarták foglalni Budavárát. Tehát a budai pasa, a 70 éves Abdi Abdurrahman körülbelül 10 ezer harcost számlált, janicsárokat és páhikat vontak össze a várnak a védelmébe, és korabeli hadtudomány egy várostromban akkor tartotta kiegyensúlyozottnak a helyzetet és a feleknek az esélyeit, hogyha a támadók és a védők aránya körülbelül 5:1 volt. Tehát a várat megerősítették a törökök, és az összevonták az elesett váraknak az embereit és a katonáit is, tehát az Esztergomról, Vácról elvonuló katonaság az mind a Budavárába kötött ki. Az erőket a pasa elosztotta, és mivel arról is beszámoltunk, hogy itten a Buda falai azok nagyon hosszúak, több mint 3 kilométerről van szó, a pasa elosztotta, hogy az északi oldalt ő irányította a védelmet a tapasztalt janicsárokkal, az esztergomi rondella és a bécsi kapu között pedig a déli falakat Iszmail pasa védte, míg a támadásnak kevésbé kitett helyeken a dunai oldalon például a polgári erőket összpontosították. A várostromnak ugye a nyíló fázisa akárcsak a legutóbbi várostromnál is azzal kezdődött, hogy a vízi várost osztromolták meg. Hát itt a vízi várost azt Lotharingi Károly 5 napi tűzérségi előkészítés után el is rendelt június 24-én egy gyalogsági rohamot, és a falakon törtéréseken át a Kakas kapun olyan rendülettel támadták meg a törököket, hogy azok nagyon gyorsan menekültek. Itt elmondható megint, hogy Abdurrahman pasa okolva az 1684-es ostromnak a tapasztalatai, mikor a janicsárok közül sokan maradtak ugye a várkapun kívül, a vízi várost azt nem is védte már, tehát azt feladta, és a gyorsan visszarendelte a katonaságát a várba. Elindult egy hatalmas ágyúzás, július elején Károly herceg rendelte el a tűzérségi előkészítést, és a várfalakat, a bástyákat törték ágyukkal, meg mozsarakkal, és előkészítették a Nagyrondella térségében is a tűzérségi támadásokat. Azon kívül pedig elkészítették egy ilyen védőfalat, védő sáncokat, amit úgy hívnak, hogy kontravalóció. Ez egy sáncrendszer, ami az ostromlókat védte a felmentő seregek ellen, mert hát látható, hogy az előző 1684-es évi ostrom alkalmával a felmentő sereg két tűz közé vette az ostromlókat, és akkor így meghiúsult a várostrom. A munkákat Luigi Marsilli irányította, és ő nagyon jól ismerte az akkori idői haditechnikát és az ostrom terveket, tehát ő, mint hadász, nagy tapasztalattal rendelkezett, 28 éves hadmérnök volt, és már 10 éve részt vett várostromokban, legelőször is Konstantinápolyban fordult meg, ahol a török taktikákat és a titkokat akarta kifürkészni, ez meg is történt, és mikor onnan visszatért, akkor a császárnak ajánlotta fel a szolgálatait. Őt véletlenül egy csatározásokban elcsípték a törökök, és éppen ezért fogságba került, és részt vett Bécs ostromában is. Kalandos élete volt, mert végül a foglyokat Győrig kergették vissza, ugye a törökök, és Győrtől Boszniába került, majd a császáriak 1684-ben válságdíjjal kimentették, és így újra a császárnak a szolgálatába került, és részt vett Győr, Visegrád és Esztergomnak a védőműveinek a megerősítésében is. Marsigli vezetésével ugye az ostromművek kiépítését azt elindították, azért, mert hír érkezett, hogy Szári Szulejmán nagyvezér Belgrádnál vonta össze a Buda felmentésére szánt hadsereget, és így Károly herceg ellen intézkedéseket foganasított, és Kaprara tábornagyot rendelte a lovasságával a Sárvízhez, hogy megakadályozzák ezt a hadműveletet. Ezen kívül pedig Merszi altábornagy vezetésével 3000 lovaszt is elindított, hogy a Temesvár felül vagy a Váradi pasa érkezésére legyen kellő fogadás. Károly herceg katonai az ostromárakok segítségével 50 lépésnyire megközelítették a falakat, és bevetették az aknászokat, föld alatti munkákat, járásokat ástak, ezeket az aknákat aztán használták. Ezeknek hatása erős volt, mert a sarokrondellát, az esztergomi sarokrondellát, meg a Muradpacsa bástyáját is sikerült megrongálni. A falak annyira megsérültek egy darabon, hogy a tüzőség aztán néhány lövéssel le is döntötte őket, és ezért Károly herceg kedvezőnek ítélte a helyzetet, hogy például július 13-án megrendezték az első ilyen gyalogsági rohamot. Na most a támadást három rohamoszlop hajtotta végre, az esztergomi rondella ellen, aztán a Sziavusz pasa bástyája ellen, és a vezérek mindenki kapott 400-400 embert. Starhembergről van szó, Herbenstein őrnagyról, az ő vezetésükkel haladtak a gránátosok, a lövészek és a lándzsások, de itt kaptak helyet az önkéntesek is. Nagyon sok önkéntes volt, spanyoloktól, olaszoktól, franciáktól, portugáloktól, ilyen-olyan hercegek, grófok, Westfáliából részt vettek ebben a hadjáratban. A középső rohamoszlop parancsnokságát az Herberstein őrnagy vezette, és őt mindjárt a támadás ellenén puskagolyó érte, de viszont a katonái feljutottak a bástyákra. A törökök egy nagyon hatásos ellenszert használtak, mert a katonák lába alatt megnyílt a föld, hatalmas aknák robbantak fel, és ez a felrobbanó föld tömegkő, ez elárasztotta az ostromlókat, és ezért nekik menekülniük kellett. Rengeteg kézileg készített bombát használtak, bőrbe puskaport vartak be, ezeket dobálták az ostromlók közé, tehát hatalmas károkat okoztak, és ez a július 13-ai első gyalogsági roham kudarccal végződött. A vár külső árkait a bajor választó fejedelem katonáit sikeresen ostromolták, és így a nagy rondella melletti kapuval tűz alatt tartották a körbástyát, és így veszteségeket tudtak okozni a törököknek. Mivel ott elfoglaltak a körbástyának egy részét, a törökök megpróbálták ezt visszafoglalni, és július 22-én iszonyú öldöklés történt, de gyakorlatilag nem tudták a törökök visszafoglalni ezt a részt. Mátyás király palotájának Dunára léző oldalát az ágyúzás elérte az eredményt, mert az itt felhalmozott 800 tonna puskapor felrobbant. Leírják a résztvevők több helyen is, hogy egy olyan hatalmas robbanás történt, hogy órákon keresztül nem lehetett látni semmit, csak kő meg emberi testek hultak mindenhonnan, és a törökök rettenetes veszteséget szenvedtek. Körülbelül 1500 ember halt meg ebben a lőporrobbanásban, azon kívül pedig a törököknek a lőpor készlete az nagyon csökkent. Leírják azt is, hogy az ostromlók is például, hogy a választó fejedelem nem tudta feltartóztatni még az ostromló katonaságot is, olyan fejvesztve rohantak ők is a hatalmas robbanás következtében. A nagy robbanás követő napon Károly herceg megint megadásra szólította fel a város védőjét, és beküldte Königsegg grófot, és ez alatt, amíg a tárgyalások folytak, addig szünetelt ugye a tüzérségi roham. Próbálták meggyőzni a törököket, hogy adják fel a várat, de a védősereg vezére Abdul Rahman megtagadta ezt a dolgot, és azt mondta, hogy Alak segítségével majd tettetek néhány kísérletet, de Alak segítségére visszavertünk titeket, és ha újra rohamra indultok, és majd mi könyörgünk az Istenhez, és megint meg fog minket menteni, és Mohamed oltalma maga hatalmával majd visszavert titeket, és azért történik minden, mert nagyon elbigazakodottak vagytok, és küldte üdvözletét az igaz tanítást követő Abdul Rahman, tehát nem adta meg a várat, és annak következtében, hogy ez az üzenet megérkezett ugye a hadvezetőséghez, aztán a város újabb tüzérségi ostromon folytatódott, és az esztergomi bástyát aztán július 25-én nagyon erős tüzérségi tűz alá vették, és ennek következtében egy jó része beomlott. Elrendeltek megint egy támadást, itt a bajorok be is vették a bástyának egy részét, viszont az történt rohamok alkalmával, hogy a törökök általában mindig a cölöpökkel kiegészítették a falakat, és ennek következtében nagyon nehéz volt a támadás. Haditanács július 27-ére tűzte ki az általános rohamot, az esztergomi rondellától és a Murád Pasa bástyáig terjedő falszakaszt kellett megostromolni, és ide Eszterházy János hajdúit rendelték, és egy ilyen álrohamot indítottak ez ellen a falszakasz ellen, addig, amíg az északi fal közelébe értek azok az akna ásások, amik a falakat le akarták dönteni. Rüdiger Starhemberg meg Hans Schöning vezették újra rohamra az ostromlókat, őket persze gránátokkal meg hatalmas puskatűzzel fogadták, de hát a birtokba kerültek így a külső falak, viszont az történt, hogy a falak mögött egy 21 méter széles, 11 méter mély árok volt, amit a két fal között volt, és ezt nagyon nehezen lehetett áthidalni. Ezeknek a falaknak a védését Abdul Rahman pasa mellett egy félkarú török is vezette, akit Csonka Bégnek neveztek, azért, mert korábbi csatározás alkalmával valahol Boszniában elveszítette a félkarját, viszont nagyon jól képzett katona volt, és ezért bíztak benne nagyon a törökök. Nagyon elszántan védekeztek a törökök, miközben az északi oldalon a külső védő falak azok elestek a száz csapatoknak az ostroma alatt, ezért a kapuszorosokat és a kaputornyokat is támadták, ezek szép lassan mind elestek, és a Duna felüli oldalon egy ilyen tervezett áltámadás a magyar hajdukat is bevetette, és itt támogatták Eszterházy Jánosnak az embereit, akik, mondtam, egy ilyen árohamot vezettek, de az ároham is elérte a célját, mert a törökök azt hitték, hogy itt lesz a támadásnak a fő vonala, és ide is katonaságot kellett vezényeljenek. A három oldalról végrehajtott támadás az nagyon súlyos veszteségekkel járt. A lotharingiai Károly katonai körül is több mint 3000-en vesztették életüket, és a bajor választó fejedelemnek is nagy veszteségei voltak. Igen sok tiszt is hőszi halált halt, és a törökök is nagyon sok harcos veszítettek az északi oldalon, mindegy 1500-at, és az egész dolog azzal folytatódott, hogy július 30-án egy sikeres aknarobbantás után hatalmas részt vágtak a falakon, és Károly herceg újra megadásra szorította fel a védőket, ahol Abdul Rahman erről megint hallani sem akart, és éppen ezért Károly herceg újabb aknav robbantásokat rendelt el, és újabb ágyútüzet. A törökök helyzete ezért nagyon súlyosbodott, és egy részük ugye a vezetőségből a vár megadását ajánlotta, de Abdul Rahman július 31-én két agát küldött Miksa Emánuelhez azzal, hogy ő is indítsa el két emberét, és valamit közölni akarnak velük. Tehát felajánlotta azt, hogy átadják a várat Lipót császárnak, de csak akkor, hogyha többet nem támogatják mondják a török birodalmat. Tehát augusztus első napjaitől a császáriaknak nem csak a törökökre kellett ügyelni, hanem a nagyvezér több mint 60 000 főnyi seregére is, amelyik jött a felmentésre. És ezért nem tudtak elrendelni újabb általános ostromot, mert fel kellett készülni a védekezésre.
A várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések, melyben foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, kitérve arra is, hogy mi lesz a témánk egy hét múlva.
Budavárának két ostromáról beszéltünk, az egyiket 1684-ben, amikor sikertelen ostrom történt, ebből tanulva a császáriak 1686-ban jóval felkészültebben és sokkal átgondoltabban összehangolt hadműveleteket indítottak. A tulajdonképpeni régi ostrom alatt megerősített török várat kellett most újra ostrom alá venni, tehát látható, hogy az előkészítés és a felkészülés a sokkal részletesebb volt. Gondoltak arra is, hogy a felmentő sereg ellen is védekezzenek, tehát nem történt meg ugyanaz a szerencsétlen eset, ami megtörtént két évvel korábban, amikor a felmentő sereg két tűz közé került az ostromló társaság, és így a várból kirohanó védők azok véglegesen összerontották az ostrom szereket, az ágyú vonalakat, az ütegeket, tehát végül is az első ostrom csúfos veresége végződött, míg a második ostrom, amiről elkezdtünk mesélni, az látható, hogy sokkal átgondoltabb volt, itt a hadmérnökök vezették a falaknak az ostromát, ezeket próbálták minél nagyobb pusztítást végezni, hogy az általános rohamok sikerhez vezessenek, de mint látható, az ilyen első általános rohamok azok még nem hozták meg az elvárt sikert, de majd a következő adásban folytatjuk a várostromot, és akkor meglátjuk, hogy történt tulajdonképpen várnak a visszafoglalása, és ennek következtében milyen hadjáratokat tudott elindítani a Balkán fele a császári haderő.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és mondhatom, hogy olyan fontos dolgokról beszéltünk itt, ami a törökök szempontjából egy nagyon fontos erősségnek az elvesztését jelentette, ugyanakkor a császáriak részéről egy nagyon fontos erősségnek a megszerzése, ami majd ahhoz vezetett, hogy egész Balkán fele az elfoglalt területeket vissza lehetett hódítani.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.